És akkor az volt a nagy álmom, hogy majd lesz egy olyan kávézó, a kakaó, ahol majd a gyerekeknek is lesz külön rész, a felnőtteknek is, a gyerekeknek névre szóló kis fogasok lesznek, és hát én nagyon-nagyon beleértem magam.
Próbáljon meg közösen a munkáltatójával kitalálni egy új olyan nem csak munkaidőt, hanem akár munkakört is, vagy feladatkörmódosítást, ami most jobban belefér. És hogyha ez nagyon egyértelműen ki van tárgyalva, és meg van beszélve, hogy ki mit vár el a másiktól, és ennek természetesen adott esetben oda van húzva a javadalmazása is, akkor utána nem lesz csalódás egyik oldalon sem.
Otthon ülő kismama számára, hogy így tudja tartani a kollégákkal, illetve az ismerősi körrel, vagy akár a felettesével kapcsolatot, hogy kér egy ilyen 15-20 perc, fél óra online kávézási lehetőséget, ahol végigbeszéli az aktuális dolgokat.
Sziasztok! Ez itt a Moms at Work podcast csatorna. A három alapítótag bemutatkozását az alábbiakban hallhatjátok.
Sziasztok! Nagyné Czúry Eszter vagyok, a Restartman projekt elindítója, a Nőanya karriercsoport megálmodója. Több mint 10 éves toborzás kiválasztási tapasztalattal rendelkezem, és jelenleg KKV-knak segítek megtalálni a megfelelő kollégákat, valamint munkába visszatérőket támogatok a Restartman projekttel.
Sziasztok, Magdi vagyok, a Working Moms társalapítója. Mi arra vállalkoztunk, hogy hidat képezzünk gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók között, és megértessük a világgal, hogy a dolgozó szülők mennyire értékes és jó munkaerő.
Juhász Ágnes vagyok, Life és Career Coach, továbbá a Fan Factory YouTube csatorna és blognak a tulajdonosa és a szerkesztője. Magam is munkáját nagyon szerető kisgyermekes anyukaként, erre a területre fókuszálok a vállalkozásom során is, és arra keresem a választ, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a bizonyos női szerepek között, és ebben igyekszem támogatni az ügyfeleimet is.
Sziasztok! A mai epizódban újra a karriertervezésről fogunk beszélni, de az élet területeinknek egy rendkívül szűk szeletéről, arról, amikor elmegyünk szülni, és azt tervezgetjük, hogy hova menjünk vissza. Nem tudom, lányok, veletek ez megesett-e, de én magamon is tapasztaltam, meg így a környezetemben is, hogy amikor az embernek pici babája van, akkor valahogy kinyílik a kreatív csakrája, és hirtelen sokkal többet kézműveskedik, meg teljesen el van úszva ezekbe a baba dolgokba. Hirtelen nem tudja elképzelni, hogy valaha is visszamenne a felnőttek közé dolgozni. Persze van, akinek meg pont, hogy nagyon hiányzik. És ilyenkor szerintem nagyon sokan átmenetileg azt gondolják, hogy majd valamilyen kézműves termékkel, vállalkozóként fogják folytatni a karrierjüket. És ez van, akinek egyébként be is jön, de lássuk be, hogy inkább kevesebbnek, mint többnek. Nektek volt ilyen tapasztalatotok, hogy így átmenetileg azt gondoltátok, hogy mind nagyon-nagyon mást fogtok csinálni?
Nekem volt, én amikor az ikrekkel voltam otthon, és ilyen fél évesek voltak, akkor az volt a óriási nagy, hát nem óriási nagy, de az volt a problémám, hogy nem tudtam elmenni velük kávézóba, vagy teázóba, vagy sütizős helyre, mert ha elmentünk egy olyan helyre, ami amúgy felnőtteknek szólt, akkor ott mindig az volt, hogy szétszették a berendezést, vagy esetleg olyat csináltak, ami a felszolgálóknak nem tetszett, vagy hát, hogy mindenféle szituációk voltak, és eleve mondjuk egy kihívás volt az Iker babakocsival bejutni mondjuk az ajtón, hogy voltak ilyen történetek, és akkor az volt a nagy álmom, hogy majd lesz egy olyan kávézó, a kakaó, ahol majd a gyerekeknek is lesz külön rész, a felnőtteknek is, a gyerekeknek névre szóló kis fogasok lesznek, és hát én nagyon-nagyon beleértem magam. Akkor már vidéken éltünk, és Székesfehérváron találtam is egy ilyen helyet, ami addigra bezárt, és annyira belelkesedtem, hogy ráírtam a régi tulajdonosokra, hogy hát én szeretnék velük egyeztetni, hogy milyen tapasztalatok voltak, mert ez egy óriási nagy álmom, és bevallom, hogy a régi tulaj olyan hosszú litániát írt arról, hogy miért ne, és mennyire nem éri meg, és hogy nekik mennyire nagy kudarc volt az egész, hogy igazából ez el is vette a kedvem, és aztán így az ikrek után visszamentem a munkahelyemre, és ott folytattam a pályafutásomat.
De akkor lehet, hogy ő megspórolt neked egy nagy kutató munkát, meg egy kudarcot, bárki tudja persze.
Igen, igen, azóta így a kakaó az megmaradt a képzeletvilágban, az, hogy a fantáziában, hogy milyen jó lenne egy ilyen hely.
De igen, mert gyakorlatilag ugye piackutatással kezdi az ember általában az ilyen dolgokat, amit így el szoktunk felejteni, mert ugye vagy a pelenkázások között vagyunk így elmerülve és elveszve, szabad ezt a szót használni, vagy így egy picit a rózsaszín ködben, és minden szép, minden jó, és minden milyen szuper lesz, és elfelejtjük ezt a két alapelemét az új vállalkozás indításának, gyakorlatilag a piackutatást, a piacfelmérést, hogy tök jó, hogy mi kínálunk valamit, de a kereslet és a kínálat törvénye azért kell, hogy találkozzon, hogy bármilyen pozitív eredmény kijöjjön az egészből. És ilyenkor annyira jó, hogyha akár előző tulajdonosok, vagy baráti kör, vagy ismerősi kör tapasztalatait megkérdezzük, hiszen az a legegyszerűbb. De azért nem árt egy ilyen tágasabb, szélesebb, mindenféle Google vagy egyéb internetes eszközt használva, akár tágabb célcsoportot is megkérdezni, hogy akkor van egyáltalán arra szükség, ami nekem most annyira jónak tűnik, és annyira egyedinek. Szóval, hogy ez így nagyon-nagyon fontos. És hogyha megvan egy ilyen jellegű feedback, ha nagyon negatív, akkor ezt itt érdemes meghallgatni, hogy ez egy nagyon szép álom, de nem biztos, hogy bele kéne vágni. De érdemes erre utána üzleti tervet is készíteni. Mert hogy az Excel és a számok és a pluszok és a mínuszok azok nagyon szépen kirajzolják azt, hogy fog ez kinézni. Aztán ettől még bele lehet vágni, meg bele kell vágni bizonyos nagyon jó ötletekbe, de nagyon fontos, hogy a realitás és a racionalitás talaján maradjon bárki. Tehát gyakorlatilag a Working Moms is így született, amíg én a második gyerkőccel szülési szabadságon voltam, mert azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, vagy hiány, ha így szabad ezen a területen, hogy támogatni a munkába visszatérő, illetve szülési szabadságon lévő édesanyákat és a vállalatoknak elmagyarázni, hogy mennyire fontos egy dolgozó szülő és mennyire jó munkaerő gyakorlatilag, hogy nekem ez az ötlet, ez akkor született, és hál' Istennek megvalósult, és azóta is van, de ez nem volt egy egyszerű menet eddig sem.
És tök fontos, amit mondtál, Magdi, hogy megmaradni a realitás és a racionalitás talaján, ami lássuk be, hogy abban a hormonoktól túlfűtött állapotban szinte lehetetlen, legalábbis szerintem sokunknak nem sikerül. De hogyha mondjuk már egy kicsit lement ez a lila köd, akkor én azt gondolom, hogy azért érdemes végig gondolni lépésről lépésre, hogy ahol eddig dolgoztunk, azt egyébként szerettük-e, és most így, hogy egy kicsit elszállt ez a lila köd, vajon milyen feltételrendszer mellett, vagy esetleg egy kicsit módosítva, hogyan lehetne oda visszatérni. Még egyszer mondom, azt szerettük, mert hogyha ugye eleve az volt már, hogy nem akartuk, akkor teljesen oké lehet egy váltás. És itt a múltkor már így egymás között beszélgettünk, hogy sokszor eszébe se jut egy kismamának, hogy nem csak pont ugyanabba a munkakörbe és pozícióba lehet visszamenni a régi munkahelyére, mint ahonnan eljött, hanem miért ne lehetne megpróbálni tárgyalni erről. És ugye van, kezdjük azzal, hogy van a törvény által biztosított lehetőség, és át is adom ezt a szót, mert te vagy ennek a szakértője.
Igen, egyrészt azt gondolom, hogy az nagyon fontos, amit mondtál, hogy sokszor fel sem merül az, hogy egyeztessünk a munkáltatónkkal, vagy leüljünk beszélni. Ennek persze előfeltétele az, hogy meglegyen a kapcsolat, hogy már mondjuk a szülési szabadság alatt azért tartsuk a kapcsolatot a munkáltatóval, vagy a közvetlen felettesem. Az elég furcsa, hogyha 3 év után bekopogtatunk, és akkor hozunk még egy listát is, hogy mi ezt meg ezt szeretnénk. Mondjuk a kapcsolattartás szerintem fontos, de valóban ugye van egy olyan törvényi háttér, amit ki lehet ilyenkor használni, vagy lehet ezzel élni, hogy ugye egy gyermek esetén a gyermek 4 éves koráig, 3 vagy több gyermek esetén pedig a gyermek 6 éves koráig részmunkaidőbe, a teljes munkaidő feléig lehet csökkenteni az óraszámot. Ez azért fontos, hogy a feléig, és hogy a teljes munkaidő, mert hogy ami a munkaszerződésben meg van határozva, annak a feléig lehet csökkenteni. Szóval itt ugye a 8 óra esetén ez a 4 óra, amit köteles a munkáltató adni, és ez már is egy tárgyalási alap lehet, hogy amúgy mi a 6 órát tudjuk vállalni, hogy nem feltétlenül szeretnénk olyan nagy csökkenést az óraszámban, de gondoljunk bele, hogy azért a plusz 2 óra, amit mondjuk egy nap megkapunk arra, hogy a család körüli dolgokat elintézzük, vagy bevásároljunk, azért az nagyon nagy segítség.
De az biztos, és ha már segítségeket szóba hoztad, az is nagyon fontos, hogy előre ezeket is számba vegyük, hogy milyen segítségeink lesznek majd. Mert mi például, ha jól emlékszem, tulajdonképpen egyikünk se volt abban a nagyon szerencsés helyzetben, hogy úgy igazán támaszkodhat a nagyszülőkre. És akkor ilyen esetben meg alternatívákat kell felkutatni már előre.
Ez így van, tehát én soha nem fogom elfelejteni azt a momentumot, amikor az első gyerkőc után visszamentem dolgozni, és pont a HR vezetővel volt 4 órától egy megbeszélésem, aki egyébként egy nő volt abban az időszakban, és leültünk, belelendültünk a témába, mondta, magyarázta, stb., és egy ilyen 15-18 perc után így megállt, fölnézett, úristen Magdi, neked a gyerekért kell menned. És egyrészt baromira jól esett, hogy egyáltalán így gondolt erre, hogy nekem így egy pici baba van otthon, aki vár rám, vagy bocsánat, a bölcsiben, de így mondtam neki, hogy nem, nyugodtan folytathatjuk, van még 12 perc a megbeszélésből, mert 4:30-ig terveztük, és én ezzel ma számoltam, és ezt ma a férjem, vagy uram, bocsá, a babysitter fogja megoldani. Tehát, hogy igazából, ha egyik oldalt, és ugye erről beszéltünk egy párszor már, hogy kérünk bizonyos rugalmassági pontokat a munkáltatótól, számoljunk azzal is, hogy nekünk is néha rugalmasnak kell lennünk. És ezt így érdemes végig gondolni, és nem csak az egyik oldalon elvárni, hogy ezt is, azt is, amazt is, ezt is, hanem gyakorlatilag, hogyha néha van egy-egy ilyen megbeszélés, akkor előre látom, előre megtervezem, és akkor ezzel én is tudok számolni, a családom is tud számolni, és a nap végén a munkáltatóm is tud számolni.
És ez az tervezhetőség, meg transzparencia, ez akkor is nagyon fontos, hogyha esetleg még jobban kilépnénk a korábbi keretek közül, mert én arra is a saját példámból tudok bíztatni mindenkit, hogy próbáljon meg közösen a munkáltatójával kitalálni egy új, olyan nem csak munkaidőt, hanem akár munkakört is, vagy feladatkörmódosítást, ami most jobban belefér. És hogyha ez nagyon egyértelműen ki van tárgyalva, és meg van beszélve, hogy ki mit vár el a másiktól, és ennek természetesen adott esetben oda van húzva a javadalmazása is, akkor utána nem lesz csalódás egyik oldalon sem. Szerintem nagyon sokszor okoz az gondot, hogy mind a két fél ugye a saját érdekeit nézi, de kevésbé akarja ezt így kitenni az asztalra és egyértelműsíteni.
Igen, nem győzzük hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag ez egy folyamat, ez egy életciklus rész, amikor uram, bocsa, az ember lánya elmegy szülési szabadságra. És ezért nagyon fontos az, hogy felkészüljünk előtte, amikor már látjuk, hogy jön a babóca, látjuk, hogy mikor jön a babóca, hogyan, és ezt így végig gondolni, akár átbeszélni a közvetlen felettessel, vagy a kollégákkal, hogy hogyan és miként gondoljuk mi ezt a dolgot. És itt megjegyzem, nyilván mindenkinek az élethelyzetétől függően, és a, mint tudjuk, baba természetétől függően tudja ezt majd tervezni. Tehát itt nem precízen azt kell mondani, hogy nem tudom, pontosan másfél évre rá fogok visszajönni dolgozni, hanem nem azt mondani, hogy figyelj, 3 hónapig most vagy 2-4 hónapig most én elvonulok, teljesen eltűnök, és megköszönök minden jó kívánságot, amikor a baba megszületik, de hogy utána fogok életjelet adni magamról. És az nem baj, hogyha 4 hónapból 6 hónap lesz, vagy bármi, de hogy azért valamilyen formában maradjunk kapcsolatban a munkáltatóval. Hiszen megtudjuk, hogy milyen változások vannak a cégben, akár a hírlevelet olvasva, akár a kollégákkal egy ilyen online kávén, mert ezek így zseniális megoldások szerintem egy otthonülő kismama számára, hogy így tudja tartani a kollégákkal, illetve az ismerősi körrel, vagy akár a felettesével kapcsolatot, hogy kér egy ilyen 15-20 perc, fél óra online kávézási lehetőséget, ahol végigbeszéli az aktuális dolgokat, és esetleg már akkor gondolkodik abban, nyilván munkahelytől függően, hogy be tud-e csatlakozni ilyen nagyon mini dolgokban, mini projektekben, esetleg kutatómunkába, vagy bármiben, nyilván attól függ, hogy ki hol és hogyan dolgozott. És amikor látja azt, hogy érdemes már vissza-vissza kacsingatni a munkáltató felé, akkor megnézi éppen aktuálisan a szervezet, hogy néz ki, ki hol van, esetleg milyen területek érdeklik őket, vagy ez nagyon jó, hogyha már az elején tudja, hogy nem tudom, egy hardcore controlling állásról, egy HR-es állásra szeretne átmenni, akkor hogy akár közbe is képezze magát. Tehát ezek szerintem ilyen fontos dolgok, és két dolgot igényelnek, a tervezést és a kommunikációt.
Igen, ez szerintem nagyon fontos, a kapcsolattartás és a kommunikáció, mert hogy ez egy két irányú és két oldalú dolog, szóval nem csak az anyuka kéri, vagy apuka kéri azt, hogy részmunkaidőben mehessen vissza, hanem a munkáltató részéről az egy nyereség, hogy egy olyan szakembert kap vissza, akinek megvan a helyismerete, megvan a kapcsolatrendszere, megvan a tudása, és őt tudja visszaintegrálni a szervezetbe. Azért az fontos szerintem látni, hogy aki visszatér a munkaerőpiacra, az képvisel már valamit, mert van mögötte egy eltöltött idő azon a munkahelyen, és ezt a munkáltatók fel tudják használni.
Mondunk esetleg konkrét példát, hogy egy kicsit segítsük a gondolkodást, hogy hogyan lehet ilyen, most nem rossz értelemben, minőségi értelemben csökkentett üzemmódba visszaállni. Azért mondom, hogy úgy minőségi, hogy attribútumaiban. Tehát most én mondok egy konkrét példát, hogy én nagyon sokat utaztam, mielőtt az első babám megszületett, de egyébként a munkakoromhoz egy csomó másfajta kapcsolattartás is tartozott, és akkor amikor visszamentem, akkor megbeszéltük, hogy én nem vagy nagyon minimálisat fogok repkedni, cserébe a munkakörömhöz egyébként illeszkedő egyéb feladatokban sokkal jobban el fogok mélyedni. Vagy a másik saját példám az, hogy a szülési szabadságom alatt ilyen kutatómunkát, háttérmunkát végeztem itthonról, amihez gyakorlatilag, mit tudom én, havonta egyszer kellett egy megbeszélés csak, és egyébként meg ez így is úgy is egy ilyen önálló, elmélyült munka, amit akkor csinál az ember, amikor csak akar, és csak a végterméket kell leszállítani határidőre. Nektek van esetleg még valami hasonló példátok?
Szerintem azt is jó átgondolni, vagy végig gondolni, hogy a home office az vagy a távmunka jelenleg nagyon sokat ad. De akár azt is lehet mondani, hogy heti 4 napot fogok dolgozni, és nem 5-öt. Vagy 3 napot. Tehát ilyen megoldás is volt nálunk a szervezetben, hogy heti 3 napot dolgozott a kolléga 6 órában az elején. És ezt így szépen fokozatosan növelni. Tehát azt mondani, hogy az első fél évben így, utána a gyermek 3 éves koráig úgy, és utána esetleg visszamenni a megszokott 5/8-ba, vagy azt mondani, hogy te tartósan 4/8-ba szeretnél a gyermek 9-10 éves koráig dolgozni. Tehát ezek is szerintem tök oké dolgok. Vagy azt mondani, hogy figyelj, akkor csinálunk itt egy ilyen checkpointot, és megbeszéljük, megnézzük, hogy az egész hogyan működik, és hogyan tudunk tovább menni. Egyébként az utazás csökkentése és az utazás kiváltása egyéb ilyen online megbeszélésekkel az szerintem nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye az rengeteg időt vesz el, és az ember olyankor nincs is a családjával, tehát azt gondolom, hogy ezt a részét így érdemes végig gondolni. Én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy nem feltétlenül kell abba gondolni, hogy a pozíciónkból visszaadjunk, hiszen, mint tudjuk, nőnek, és ez más téma, nem szeretnék belemenni, csak egy gondolat, hogy egy nőnek sokkal nehezebb a ranglétrán feltornászni a magát. És hogyha saját akaratából önállóan lép vissza egy-két lépcsőfokot, csak azért, mert azt gondolja, hogy ez nem fog menni, és csak ez áll a fejébe, szerintem ez nem biztos, hogy az optimális megoldás. Tehát mindig érdemes végig gondolni, és itt az Áginak a keretrendszerével és felvetéseivel élve, ha szerettem azt a munkát, ha szerettem azt a munkakört, és úgy látom, hogy valamilyen úton, módon tudom csinálni a gyerkőc mellett, akkor azt megpróbálni, úgymond ilyen-olyan milestone-okkal végig gondolva, de visszalépni abba a körbe. Ha viszont teljesen másban gondolkodom, az is tök jó, csak szerezzek információt erről, és készüljek fel erre is.
Igen, pont ezt szerettem volna példának hozni, hogy azért az is elképzelhető, hogy valaki viszont már mondjuk nem szeretne olyan magasabb beosztást, vagy akár vezető beosztást betölteni, hanem mondjuk egy specialista, vagy szakértő, vagy tanácsadó lesz a cégnél, és akkor ott tudja a tudását kamatoztatni, hogy ez is egy alternatíva lehet.
És mi van akkor, hogyha tényleg nem tudjuk elképzelni ezt a továbbiakban? Egyébként szerintem ez általában akkor következik be, ha már eleve nem voltunk a rajongói az eredeti munkakörünknek, vagy a munkánknak. Ne adj Isten, úgy változtak meg a munkahelyünkön a dolgok, hogy már nem szeretnénk oda visszamenni. Vagy mondjuk tényleg nagyon elvitte a fókuszunkat egy új lehetőség, amiben a karrierünk folytatását látjuk. De most már csomószor elmondtuk ezt a tervezés, meg utánajárás, meg piackutatást, de mégis mit tudunk mondani, hogy akkor hogyan vágjunk bele ebbe az új karrierbe a pici baba mellől?
Tervezés, tervezés, tervezés. Én igazából nem nagyon tudok más mondani, mert ahogy itt az én víziómat előbb hallottátok, annak is igazából ugye ez volt a kiinduló pontja, hogy ha én követem az álmomat és beleugrok a kakaó ötletébe tervezés nélkül, akkor lehet, hogy egy kudarc lett volna a végkimenetele. Nem tudom persze mai fejjel, mert nem feltétlenül vittem teljesen végig a folyamatot, de az elején mindenféleképpen azért a tervezéssel kezdtük, és azóta is minden projektet így indítok, hogy kockás papír vagy Excel, és megnézzük, hogy mennyi a ráfordított költség, ráfordított idő, és az alapján mennyire éri meg. És a saját vállalkozásomat is igazából így indítottam, hogy mi az, amit fel tudok én használni, mi az a tudás, ami piacképes, és amit tudok másnak szolgáltatni, és az alapján indítottam, az alapján terveztem, és indítottam a vállalkozást is.
És az információs szerzés, ami ugye információkból tudunk tervezni, tehát abszolút kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, Eszti, de hogyha szeretnénk esetleg új munkakörbe az adott cégen belül elkezdeni dolgozni, akkor érdemes azokkal az ismerősökkel, kollégákkal beszélgetni, akik ott dolgoznak, abban az adott beosztásban vannak. Esetleg az ottani felettest is felkeresni és elbeszélgetni vele, gyakorlatilag informálódni. Ha teljesen másban gondolkodunk, akár saját vállalkozás, akár más szervezet, akkor érdemes, ha saját vállalkozás, olyanokkal beszélgetni, vagy olyanokról olvasni, akik ezt tűzik, és tőlük tanulni is dolgokat, és így a tanulás is, amit nem győzünk hangsúlyozni, semlegetni visszatér, illetve ha másik szervezet, akkor ott megkeresni valakit, aki jelenleg ott dolgozik, egy picit felmérni a helyzetet, mert azért úgymond a kulisszák mögött nem biztos, hogy azt kapjuk, amit elsőre elképzeltünk. Lehet, hogy sokkal jobbat, de lehet, hogy egy olyan dolgot, amire nem számítottunk. Tehát ezért is érdemes informálódni.
És még a tervezést csak azzal részletezném, vagy fúrnék egy kicsit mélyebbre, hogy ugye nagyon fontos nyilván a pénzügyi terv is, hogy akkor, hogy milyen bevételre számíthatunk, milyen ütemezésben, mikor fog megtérülni, milyen költségek kellenek, stb. De ezen a szinten már gyakorlatilag egy teljes projekttervet kell lerakni, ami ugye tartalmazza azt, hogy és hogyha képzésre van szükségem, akár szervezett formában, aminek költsége van, akár autodidakta módon, akkor azt hogyan fogom elsajátítani, mikorra lesz a birtokomban bármilyen eszköz, ami kellhet hozzá, milyen hogyha saját egyéni vállalkozásról beszélünk, akkor milyen marketing csatornák vannak arra, hogyan fogok, mit tudok kiszervezni, mit fogok én magam csinálni, és azért kisgyermek vagy kisgyermekek mellett ugye nagyon-nagyon fókuszáltnak kell lenni. Tehát, hogyha már megvan a projekttervem és a lebontott feladatlistám, akkor én mindenkit bíztatok rá, mert szerintem nem lehetetlen, csak igazából elég fegyelmezetnek kell hozzá lenni, hogy minden adódó, akár 12 percet is, ami akár egy meseszünetben, vagy egy alvás szünetben adódik, azt hatékonyan és eredményorientáltan kihasználni. Mert hogy ebben az életszakaszban, amikor már az embernek van gyereke, akkor szerintem kevésbé működik az, hogy csak úgy úszok az árral, hogyha ilyen ambícióim vannak, hogy valami nagyon újba kezdek.
És ez nagyon-nagyon fontos, Ági, amit mondtál, és alá szoktuk becsülni, nem szoktuk figyelembe venni, és nem szoktuk értékelni annyira, ez a saját időnk. Tehát gyakorlatilag a saját időnk, amit ráfordítunk, és a cégbe ugye aktiváljuk a saját teljesítményt egy-egy projektre, tehát hogy itt is azért vegyük figyelembe, hogy a 24 órát mire és hogyan fordítjuk, és reálisan mennyi fog elmenni a vállalkozásunkra. Mert lehet, hogy amennyiben ezt a pontot nem vesszük figyelembe az üzleti tervbe, akkor éppen plusz nullán vagyunk, vagy kecsegtet valamiben az a kis Excel tábla. Viszont ha rájövünk, hogy nekünk mennyi időnk és energiánk megy erre rá, közben meg másra is ráfordíthanánk, vagy rá kell fordítanunk, akkor ott egy nagyon nagy csalódás érhet bennünket. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy mennyi saját idő fog erre a dologra, projektre, feladatra, munkakörre rámenni, és valóban 8 óra-e, vagy azért nem akartam visszamenni 8 órába, hogy valami rugalmasat, valami sajátot csináljak, ami majd egyszerűbb lesz, könnyebb lesz, stb. És aztán ott tartok, hogy minden nap 14 órázok. Tehát ebbe a csapdába nagyon fontos nem beleesni.
Csak hogy milyen sokszor nem vesszük ezt figyelembe, hogy amikor készül egy pénzügyi terv, akkor megnézzük, hogy mennyi a bevétel, mennyi a kiadás az adókra, a hirdetésre, a könyvelőre, a kamarára, nem tudom én, mindenfélére, és akkor utána mondjuk van-e valamennyi kis plusz, és nagyon örülünk. És közben, hogyha beleszámolnánk azokat mondjuk a napi 6, 8, 10, 12 órát, és felszoroznánk a munkaidőnk értékével, akkor kijönne, hogy nem is feltétlenül éri meg annyira az, hogy azt gondolom, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy a saját időnket is bele kell kalkulálni.
És főleg hosszú távon meg aztán a saját én időt is még valahogy bele kell a napi rendünkbe szuszakolni, mert az elején valószínűleg még hetekig, hónapokig elvisz a nagy lelkesedés, de aztán nagyon könnyen kiégés lesz a vége, még egy szerelem projektnek induló saját vállalkozásnak is, hogyha nem figyelünk saját magunkra. Meg hát a babánkra is, mert szerintem azért azt még a legvégén tegyük hozzá, hogy ez a babázós időszak, még akkor is, hogyha nagyon nehéznek tűnik, akkor ott éppen nagyon rövid idő alatt elrepül, és szerintem hiányozni fog, vagy nem tudom. Ti hogy emlékeztek vissza az egészen pici babázós korszakra? Szóval, hogy azért szerintem arra is biztattunk titeket, hogy nagyon figyeljetek az egyensúlyra, és ebben az időszakban ne felejtsétek el, hogy ez egy rövid ideig tartó dolog, úgyhogy élvezzétek ki a babázást is.
Ez így van. Én azt mondom, hogy nekem most ez egy áldás, mert én most ismét babázhatok, és abszolút élvezem. És ebbe így nem gondoltam bele az első két gyerkőcnél őszintén szólva. Úgyhogy igen, nagyon nehéz, igen, amikor az ember nem alszik, fáradt, stb. Minden, de amikor visszamosolyog az a picúr, és olyan ártatlanul és feltétel nélküli szeretetet mutat ki, ami persze később is lesz, csak egy kisbabánál lesz teljesen más, amikor másképp nem tud kommunikálni, akkor szerintem ez egy akkora ajándék, ami egyszerű.
Hát szerintem ez egy szuper végszó volt. Úgyhogy szép napokat kívánunk nektek. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!